Hölgyeim és uraim, a mai nap lezárásaként szeretném áttekinteni önökkel, hogy merre is tart az orvostudomány. Nálunk és a civilizált világban általában az ortodox vagy konvencionális, másként a nyugati orvoslás a hivatalos. Ezt tanítják az egyetemeken, és ezt gyakorolja az orvosok többsége. Nem ok nélkül érdemelte ki a technomedicina elnevezést is. Azért, mert az eszközei, eljárásai mind tudatosabban tényeken alapulnak, de még nem mindenben tudományosan megalapozott orvoslásról van szó. Jellemzi ezt az orvoslást a magas technikai szint, valamint a növekvő költség. Soha nem volt a történelem folyamán ennyire hatékony és eredményes, mégis sohasem voltak az emberek annyira elégedetlenek vele, mint ma. Ez az idézet Buda Bélától származik, és azt hiszem, hogy nagyon szemléletesen jól tükrözi az orvostudomány tényleges helyzetét. Persze azt is tudnunk kell, hogy az orvostudomány lehetőségei korlátozottak, vannak bőven még fehér foltjai, és ezeket a fehér pontokat a kritikusok épp úgy számon tartják, mint azt, hogy személytelen jellegű, valamint, hogy nem engednek teret a hagyományos nyugati orvoslásban a holisztikus szemléletnek sem. A hagyományos orvoslás mellett létezik egy másik gyógyászat, ez kevésbé szervezetten és országonként változó spektrummal. Ez a gyógyászat az alternatív vagy tradicionális gyógyászat, köznapi nevén a természetgyógyászat. Ez iránt az utóbbi időben egyre inkább úgy tűnik, hogy fokozódó igény jelentkezik. Ennek mai elterjedt megnevezése a komplementer vagy alternatív medicína. Nálunk komplementernek hívják, mert kiegészítője lehet a hivatalos orvoslásnak, és alternatív azért, mert nem a mai fő irányhoz tartozik. Eszközei, eljárásai ugyanis sokkal másabbak, mint a hagyományos orvoslásé, sokkal régebbiek. Ezek mind-mind főleg az ősi, keleti gyógyászatban gyökereznek. Ennek a kétféle gyógyászatnak a szembeállítása és az éles elválasztása meggyőződésem szerint egyaránt helytelen. A kettőt együtt kell szemlélnünk. Tudjuk, hogy a világ népességének többsége számára ma is az alternatív gyógyászat a domináns, de emellett Európában és az Egyesült Államokban is a felnőtt lakosságnak mintegy 30-40%-a veszi igénybe szolgáltatásait. 30-40% elsősorban a középkorú, tanult és a jómódú nőket jelenti, ahogy ez a különböző kutatásokból kiderült. Több oka van annak, hogy olyan sokan igénylik az alternatív eljárásokat, még inkább egy természetgyógyász gondoskodását. Hogy csak néhányat említsek ezen okok közül. Az egyik rendkívül gyakori ok az elégedetlenség. Elégedetlenség a hivatalos medicínával szemben. A betegek ismerik és gyakran el is túlozzák annak korlátait. Aztán nagyon sokakat elriasztanak a különböző drasztikus eljárások, amelyek a hagyományos gyógyászatban megfigyelhetők. Vagy ugyanígy elriasztó lehet a mai high-tech alkalmazása. Vagy éppen azok a nagyszámú, kínzó mellékhatások, amelyek a különböző erős szereknek tulajdoníthatók. Sokkal inkább szimpatikus az emberek számára a holisztikus szemlélet, a szelíd gyógymód. Aztán mások világnézet miatt fordulnak az alternatív gyógyászat felé. Ebben egyfajta spiritualitást látnak. A betegek igenis élni kívánnak azzal a joggal, hogy maguk választhassák meg a kezelés módját, és azt szeretnék, hogy a kezelés során jobban érezzék magukat. És úgy tűnik, hogy számukra ezt a kívánságot az alternatív gyógyászat teljesíti. Aztán a média is táplálja az alternatív kínálat iránti vonzalmat. Való igaz, hogy még a szakmabelieknek sem könnyű eligazodni a különböző praktikák között. Nehéz eligazodni, hogy melyek az igazán hatékony szerek és eljárások, és mi az, ami már sarlatánságnak minősíthető, melyek azok a praktikák, amelyek nem kívánatos gyógyászati eljárások. Éppen azért, mert ennyire nehéz áttekinteni a kínálatot, nagyon sok ország megpróbál valami módon rendet tenni és ajánlásokat adni a sok kínálat között. Nagyon sok egyetemen tanítják, és rendkívül sok kórházban is láthatunk arra a példát, hogy szolgáltatják a nem konvencionális gyógymódokat. A legtöbb vitát az alternatív medicína négy komplex rendszere váltja ki. Ez a négy rendszer az akupunktúra, a kiropraktika, a fitoterápia és a homeopátia. Az első kettő, az akupunktúra és a kiropraktika egyre inkább elnyeri azt a helyet a gyógyászatban, amelyet megérdemel, hiszen számos vizsgálat és eredmény igazolta a pozitív, jótékony hatásokat. Hogy csak egy-egy példát említsek mindkettőtől. Az akupunktúránál rendkívül jó eredmények mutatkoztak fájdalomcsillapítás terén, vagy például a kemoterápia okozta hányingert és hányást nagyon jól mérséklik akupunktúrás kezelésekkel. De a kiropraktika területéről is említhetek példát, például a mozgásszervi panaszok manuális kezelése szabályozott keretek között ma már rendkívül jól működik. A fitoterápiával és a homeopátiával szemben sokkal több a fenntartás. A következőkben e két területről mondanék néhány jellemzőt. A fitoterápia nem más, mint a gyógyfüves kezelés. Ez a módszer tulajdonképpen az emberiséggel egyidősnek tekinthető, hiszen őseink a gyűjtögetés idejéből már jól ismerték azokat a növényeket, amelyekkel nyűgeiket, bajaikat orvosolhatták. A Föld nagyobbik részén ma is domináns módszernek tekinthető. A gyógyfüves kezelés egyébként a legalább 4000 éves ősi kínai orvoslásnak is a szerves részét képezi. Az európaiak gyógynövényismerete főleg az ókori Egyiptomból származik. De nagyon sokat tettek a későbbiek során a görögök, a rómaiak, illetve a középkori kolostorok szerzetesei azért, hogy megismerjük a gyógynövények hatásait, és hogy használjuk is ezeket a gyógyítás során. Gondoljunk csak arra, hogy a kolostorok szerzetesének köszönhetjük a tudás anyag átörökítését, hiszen ők voltak azok, akik füvészkönyvek másolásával terjesztették az ismereteket. Aztán az orvostudomány fejlődésével egy időre háttérbe szorult a fitoterápia, viszont az utolsó évtizedekben újra annak lehetünk tanúi, hogy ismét népszerűvé vált az erdők, mezők patikája. Egyetemeinken működnek gyógynövény és drogismereti tanszékek. Mégis, vagy éppen ezért, azonban egyre kényszerűbben vetődtek fel világszerte azok a kérdések és aggályok, amelyek a hatékonysággal és a biztonsággal kapcsolatosak, tehát az ellenőrzés kérdése. Ennek a hatékony módszerét kell kidolgoznunk, hogy biztosítható legyen növények ellenőrzése. Aztán sok baj származhat például abból is, hogyha a hivatalos gyógyszerekkel együttesen alkalmazzuk a gyógynövényeket. Itt interakciók léphetnek fel. Vagy ugyancsak probléma származhat a szennyezettségből, hogyha nem kellően tiszta gyógynövényt alkalmazunk. Szabályozni kell továbbá a gyógynövény gyártás és forgalmazás kérdését is. Ezek mind-mind-mind, tehát olyan kérdések, amelyek problémák, amelyek megoldásra várnak. Azonban általános érvényűként elmondhatom, hogy egy minimális követelményt teljesítve talán nem veszélyeztethetjük egészségünket. Melyek ezek a minimális követelmények? Mi az, aminek mindenképpen eleget kell tennünk? Például terhesek és szoptatóanyák ne alkalmazzák. Valamint különösen óvatosan járjunk el akkor, ha gyermekeknek vagy időseknek szeretnénk gyógynövényes kezelést nyújtani. A másik, előbb említett, vitatott kérdés a homeopátia témája volt. A homeopátiáról azért szükséges újra és újra szólni, mert minden józan érv és meggondolás ellenére nálunk is és a világ sok országában egészen a mai napig nagy a divatja és a kínálata. Különböző homeopátiás egyesületek működnek, ezek az egyesületek saját sajtóval rendelkeznek, szorgalmazzák a képzést, és nem lankad a homeopáták egyébként elismerésre méltó buzgalma, meggyőződése és hite. Sok külföldi és hazai szerző intelme ellenére ez a sajátos gyógyászati praktika nem foglalta még el azonban méltó helyét az orvoslás történetében. Nem könnyen érthető, de kétségtelen. A homeopátiában egyfajta máig vonzó misztikum tapasztalható, a letűnt kor áltudományának egyfajta irracionális szemlélete. Azok a motivációk itt is érvényesek, amelyeket általában az alternatív gyógyászattal kapcsolatban elmondtam, a holisztikus, személyre szóló ellátás, az a bizonyos alternatív vallás, úgymond, az egészségügyi kultúra jelenlegi szintje, és még fokozottabban, mint az alternatív gyógyászat más területén jelentkezik a könyörtelen gazdasági érdek is. Hiszen, valljuk meg őszintén, dollármilliók forognak a homeopátiás szerek piacán. Ma már a nagy alternatív gyógyászati centrumok képviselői sem állnak ki megalapozottnak vélt érvekkel a homeopátia mellett. Kisebb-nagyobb klinikai tanulmányok azt bizonygatják, hogy a homeopátiás készítmények kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek, de ez nagyon is méltányolható, pozitív placebo hatás lehet. Tehát nagyon sokan úgy vallják, hogy ez inkább placebo hatás, mint tényleges hatás. Találó a mondás is, amely úgy tartja, hogy a placebo a hit pirulája. Mára már a közismerten homeopátia barát angol szerzők is sokkal visszafogottabbak. Tudomásul vették például azt, hogy London egészségügyi hatósága néhány éve szünetelteti a homeopátiás ellátás finanszírozását. Mégpedig azért, mert az egyik legelismertebb, legnagyobb tekintéllyel rendelkező homeopátiás kórház, ahova egyébként a királynő is évenként ellátogat, nos, ezen kórház eredményei már nem oly meggyőzőek. Nem erősödött meg sem a hasonlót hasonlóval, sem a végtelen higítás elve és hitele. Elismert szerzők a további bizonyítható tanulmányokat úgy tekintik, mint egyfajta elvesztegetett időt. Tehát úgy gondolják, hogy erre felesleges több időt fecsérelni. És ezen túl a laboratóriumi, más néven in vitro kísérletek sem hozták meg a remélt eredményt. Nos, úgy gondolom, hogy a hivatalos és az alternatív medicína ma még elég bonyolult viszonyát jelentősen javítaná, hogyha Hahnemann és 200 éves tana érdemei méltányos elismerése mellett végre elfoglalná méltó helyét az egyetemes orvostörténelemben. Meggyőződésem, hogy nem lehet kétféle medicína. Nem lehet ortodox és alternatív gyógyászat. Egyféle medicína van. Egyféle, mégpedig olyan, amelyik jól működik. Mindenütt komoly gondja az egészségügy irányítóinak e kétféle ellátás koordinálása. És főleg az, hogy az alternatív gyógyászokat védelmébe vegye, megkülönböztesse és védje a jó hiszeműség vámszedőitől, a kuruzslóktól, sarlatánoktól. Ne feledjük, a nem orvosok pénzszerző, gyógyító tevékenysége, kuruzslás, olyan tevékenység, amit a büntető törvénykönyv büntet. A természetgyógyász az orvos munkatársa, és rendkívül hasznos munkatársa lehet. A tevékenységét illetően a mit, hogyan, mikor, meddig kérdéseire a leggondosabb rendelet sem képes teljes választ adni. Az orvos jogosítványa sajátos és szinte egyedülálló jogosítvány. Az orvos tevékenységéhez a társadalomtól kapott felhatalmazás formai jelképe az orvosi diploma. Tartalma és a felhatalmazással járó kötelezettségek summája nem más, mint az orvosi etika. Ennek az orvosi etikának a törvényei pedig sokkal szigorúbbak, mint a BTK-é. Jó lenne, hogyha a természetgyógyászok tevékenységét is hasonlóan kettős norma határozná meg. Hölgyeim és uraim, végezetül még egy gondolatot szeretnék mondani. A legfontosabb igény az, hogy minden téren a legmagasabb szintű erkölcsi és etikai értékrend érvényesüljön. Ehhez szükséges társadalmi konszenzus, szükséges a közélet megújulása és a közélet támogatása. szabályozó szerepe kell, hogy legyen a kutatásban, az oktatásban, az ellátásban, és végül a finanszírozásban. Fontos ez, mert a szűkös anyagi erőforrások elosztásának is van etikája. A megújulás századunk egészségügyének óriási nagy kihívást jelent. Merre tart tehát a medicína? Remélni lehet, hogy egy hatékonyabb, egy elérhetőbb, gazdaságosabb és egyre inkább egészséges orvoslás felé. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!